Jó, nekem így jobb. Humoros akarnék lenni, az igaz, mondhatnám, hogy ültem meleget, úgyhogy inkább állok. De tényleg jobb így állni most, mert majdnem 3 órát ültem az autóba, aztán nemrég érkeztem. Hát hálás vagyok Istennek, hogy itt lehetek a testvérek között. Én egy rövid imádsággal kezdem, jó? Isten, nagyon hálás vagyok te néked az evangéliumért, ami az én életemet is megmentette. Köszönöm a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. És köszönöm, hogy hitünk szerint itt vagy a te drága lelked által. Így kérlek téged, hogy áld meg ezt a délelőtti, délutáni közösséget a te drága jelenléteddel, az Úr Jézus nevében, Istenem. Amen. Hát az Andrással beszélgettünk, és az András mondta, hogy a bizonyságtételet hallott a gyülekezet, de hogy mi történt? Benne van egy ige, ami ilyen 2 nap óta forog a szívembe, ez a Péter apostolnak az első levelének a 3. versébe van. Az ige egy ilyen hálaadó ige, hogy áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából üdvözített bennünket. És felolvasom. Nagyon belekutottam, de tehát a Péter apostol első levelének a 3. részén, az első részének a 3. verse. Csak ki tudom én ezt mondani, tehát 1 Péter 1:3. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül a feltámadás által élő reménységre. És így az volt bennem, hogy a hívő embernek, és áldott érte az Isten, hogy benne az én személyes életemnek is, az Isten ad egy élő reménységet, és nem csak arra a jövőre nézve, ami majd a mennybe lesz az ember számára, hanem itt ebbe a jelen való világba is adja az Isten a mindennapokhoz. És persze ad vele küzdelmeket is, és ad vele nehézséget is, de azt gondolom, hogy a küzdelmek és a nehézségek és a próbák azok nem leválasszák és nem távolabb viszik a hívő embert az Istentől, hanem közelebb kerül hozzá. És tényleg ez egy lehetőség, amikor az ember próbák alatt van. Kétfajta variáció van, az egyszer, hogy elbukok a próbába, a másik, hogy győztesen jövök ki a próbából. De azt mondja az ige, hogy minden azokért van, akik az Úr Jézus szereti. Tehát minden annak a javát szolgálja, hogy az Isten a javát próbálja az próbákon keresztül is az embernek az életébe. És én amióta kint vagyok, most már 9. éve, májusban lesz az Isten engedés élünk, hogy élek, hogy 9 éve szabadultam, és hogy mit végzett el Isten ez alatt a 9 év alatt. Itt nézegettük pont a fényképeket, hogy mikor voltam legutóbb a közösségbe, és azt hiszem valamikor 2021 volt, amikor itt voltam, és hát akkor született meg a lányom, nem tudom, akkor már megszületette. Ha nyáron voltam, akkor nem született meg, mert augusztusban jött az Eszter. És ugye adott nekünk az Isten ajándékba 3 gyereket, arról volt szó, amikor itt voltam, hogy egyet hazavitt az Isten, de hogy ő él. Egy ilyen nagyon bátorító volt a számunkra, és lehet, hogy akik itt vannak, testvérek köztük is lesz olyan, akinek bátorító ez, hogy nagyon vártuk azt a gyermeket, és akkor megfogant, akkor hát a krízisben talán 12 hét alatt van az, hogy megerősödik, vagy nem erősödik meg, és akkor az Olga bevérzett, a feleségem elment az orvoshoz, a kórházba, megvizsgálták, és akkor az orvos nem bátorított, azt mondta, most vagy megmarad, vagy nem, vagy kiderül 1-2 napon belül, és rá 2 napra, ez így tél volt, valamikor december, és nagyon erősen elkezdett vérezni, mentőt hívtunk, a mentő elvitte őt, és ott is volt egy olyan, hogy én nem bírtam vele menni, mert a Lalika még kicsi volt, úgy laktunk, mint ahogy most se jobb a helyzet, mert most se vagyunk közel a szülőkhöz, ráadásul édesanyám 92 éves, tehát ő ha ott is lenne, örülünk, hogy önmagát ellátja, tehát nem még, hogy nekünk, tehát segítene ő, de mindössze a Egerbe lakik, mi Mezőkúron, és akkor a Galgamácsán lakunk, és a lényeg az egészben, hogy a feleségem egyedül ment le a mentőhöz, és ott lent volt a mentő, és villogott neki ez a villogója, és a rémisztő volt, ahogy szádba, és annyira átéreztem, hogy ha most ő vele nem lenne ott Isten, ő nagyon egyedül lenne. Mert vannak élethelyzetek, amikor hiába van papa, mama, férj, mentő, vagy bárki, ha nincs Isten, akkor nagyon egyedül van az ember. És elment erre az útra, és hát ilyen egészségügyileg, tehát kivették belőle a gyermeket, nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. A lényeg az, hogy körülbelül fél év múlva, vagy egy év is eltelt, egy hajnalban olvastuk a reggeli áhítatot, az időszakban Cseri Kálmánt olvastuk, a kegyelem harmatját minden reggel, és akkor, ahogy fölébredtünk, még nem volt nyitva a könyv, és mondta a Olga, hogy nem tudtuk, fiú lesz-e vagy lány, mert még olyan kicsi volt, mi fiúnak gondoltuk, és hogy Ádámnak gondoltuk, hogy az lesz a neve, és akkor mondtuk, hogy mondta az Olga sírva, hogy mit tudom, Ádimosz lenne fél éves. És kinyitottuk a könyvet, és az volt a reggeli áhítatnak a címe, vagy az első mondata, pontosan nem tudom, a tékozó fiú történetében, hogy él a te fiad. Úgyhogy ez egy olyan megerősítés volt, és természetesen tudjuk mi, és van nekünk egy élő reménységünk, amit a Péter apostol is mond, ráadásul utána folytatja ez az ige szakasz, hogy hitáltal őrzi az Isten a mi üdvösségünket, ami szeplőtlen és tiszta, és amennyiben van fenntartva. De hogy itt a Földön is vannak dolgok, amit néha nem látjuk ezt, de hogy valóság, hogy ez a gyermek megvan, ott van az Istennél, és meg fogunk vele találkozni. Azért, mert az Isten megígérte, hogy lesznek gyermekeim, és azt ígérte, hogy gyermekek és csecsemők szája által ők dicsőítik a Földön, és hogy többes számban van a kijelentés, és így adott az Isten három gyermeket. Tehát amikor itt voltam, akkor még nem volt, meg az Eszter csak a Lalika. Hála az Istennek, hogy kaptuk az Esztikét, ő most 3 éves múlt október 16-án, óvodás a nagylány, úgyhogy óvodába jár, ez egészen más természetű, mint a fiam, de mind a kettőn keresztül nagyon sokat tanít az Isten. Mind a kettőn, még a macskánkon keresztül is tanít az Isten. Mentem Erdélybe, decemberbe, és egy ilyen háromnapos útra mentem, ebbe volt börtönszolgálat is Nagyváradon, meg egészen a Gyergyószent Miklósig, és egy nagyon hajnali indulás volt, és emlékszem rá, hogy mentem le, és néztem, hogy a mosogató előtt van ilyen vékony szőnyegünk, és nagyon össze van gyűrve. Mondtam, ez így összegyűrve. És van egy círmos macskánk, és hát, hogy a macska elrontotta a gyomrát, oda csinált, és egy kaparni akart el, és úgy összekaparta az egész szőnyeget. Hát a szőnyeg az kuka lett amúgy, mert ha már nem tudtunk mit csinálni, és a feleségem nagyon mérges volt, és mondta, hogy elmegy a macska házba. Mondtam neki, drágám, lelki értelembe vélni, hányszor csináljuk ezt. És mi lenne, ha az Isten kirakna a mi szűrünket? De hogy nem rakja ki, mert mi volt a teendő? Hát föl kellett mosni, fertőtleníteni kellett, és 10 perc múlva rendben volt. Szellőztettünk előtt, és rendben volt a nappali. De hogy az Isten mutatta, hogy ilyen a bűn is, és nem szabad megtűrni, hanem azzal kell valamit tenni. Azt el kell takarítani. És olyan jó, hogy sokszor esse az ember vészés. Bocsánat, hogy ilyen témát hozok, de van még egy. Kint voltunk 2 évvel ezelőtt, decemberben múlt 2 éve. Nagyon érdekes neve van, Büdös Fürdő. Ez Csíkszer, ez a fölött van. És ott voltunk 3 vagy 4 napot, a 2 ünnep közt, meg ott töltöttük a szilvesztert is. És egy baráti társasággal voltunk, úgyhogy, és a lényeg az, hogy egy ilyen, volt egy közösségi helység, hát jóval kisebb, mint ez, a lakótéren kívül, és annak volt egy nagyon szép része, ami üvegezett volt az egész eleje. És hát jönnek és mondják a hírt, hogy a gyerekek összekenték kutya kakával az ablakot. És hát ki volt a fő kolompos? Hát a kisfiam. És akkor mondtam neki, na fiam, az a legkevesebb, hogy most ezt te fogod letakarítani. Hát oda ment, elkezdte takarítani, de inkább csak maszat volt. Hát ki takarította le? Ugye, értem rendben, és Isten mutatta, hogy sokszor ez van. Amit mi összekoszolunk, az Isten letakarítja. Csak kérdés az, hogy tud-e róla, oda megy az ember, vagy teszi el. Tehát ilyen apró dolgokon keresztül, és majd ez bizonyság, hogy a fiamon keresztül mennyi mindent mutat az Isten. Galgamácsáról elköltöztünk másfél évvel ezelőtt, és igazából nem tudtuk, hogy hova. Azt éreztük, hogy mennünk kell, és azért ez egy nagyon felelősségteljes döntés, mert már hogy gyermek is van, házasságba élünk egy nagyon jól felszerelt, számunkra egy olyan ingatlanban, ami minket kiszolgált, 60 négyzetméter volt csak, de nagyon jó volt az elrendezése, 3 szoba, fürdőszoba, 2 gyereknek 2 kis szoba, még a nappaliba laktunk, tehát tényleg nagyon jó volt, és volt hozzá egy 19 négyzetméteres garázs, és nagyon olcsón vettük, 2016-ban, amikor mélyponton voltak az ingatlanok, amikor megnősültem rá néhány hónapra, egy kölcsönpénzből tudtuk befizetni a bankot, és így tudtuk megvenni, majd elmondom, miért mondom ezeket így, 8,5 millióért ezt az ingatlant. És ez egy nagyon-nagyon jó ár volt akkor. Mi nem tudtuk. Azt tudtuk, hogy 2 millió forintot kaptunk apósomtól kölcsönbe, és hogy ennek a megvolt a felső határa, tehát 10 millióig válogathattunk házat, mert az örész 2 millió volt a 20%. És így kellett nekünk gondolkodni. És nagyon örültünk, hogy az agglomerációban közel Budapesthez, Veresegyház mellett ezt meg tudtuk venni. És fizettük 2016-tól 2022 nyaráig nyilván minden hónapban a bankot, és éreztük valahol tavasz vége, nyár, inkább tavasz vége, hogy nekünk menni kell, nem tudjuk hova. És annyira egy hullámhosszon voltunk az Olgával, hogy nem tudjuk, hogy hova van, nézegetünk ingatlanokat, de hogy akkor lépjünk ki a vízre, hogy Isten mellénk állj ebbe, és csak próbaként hirdessük meg az ingatlanot. Meghirdettük, és azt mondtuk az Úrnak, hogy ha te tőled van, akkor segíts, hogy azt az összeget, amit mi meghirdettük, azt abban mutasd meg, hogy te tőled van, hogy megvegyél. És képzeljék el, testvérek, hogy egy hét után az első vevő alkú nélkül megvette a 8,5 milliós ingatlant 26,9 millióért. Hogy miért volt ez nagy dolog? Mert el tudtunk menni ebből a faluból egy kis városba, Mezőtúlon van minden, szerintem a térség egyik legszebb, meg legjobb kis városa. El tudtunk menni Mezőtúlra lakni, tudtunk venni 18 millió egy házat, éltünk ezzel a 6 millióval, amivel 3-at visszaadott az államkincstár, szépen fel tudtuk újítani, és mondok valamit, ki tudtuk fizetni a bankot. Tehát nincs tartozás az ingatlanunkon. Isten gondot viselő Isten, mi se ingatlan szakértők nem vagyunk, se spekulánsok nem vagyunk. A feleségem egy albérletben volt, amikor én megismertem őt. Én egy lelkészlakásnak egy részével laktam. Tehát mindent lehet mondani a házasságunkról, csak azt nem, hogy ez anyagi alapokon álló érdekházasság lett volna. Mert hogy az nem. Hát nekem a vagyonom egy nagyon régi Daewoo Nubira, egy benzingázas, 1.8-as autó volt, ami 10-valahány éves volt. És így ismerkedtünk meg az Olgával, hogy Isten gondot visel, és természetesen nem ez a lényeg, mert az Isten a lelkünknek az Istene, és az a fontos, hogy belül mi van. De hogy az ember itt a földi világban éli az életét, és az arra bátorítja az embert az ige, hogy az ember, ha keresi Isten országát, és az a prioritást, hogy azt teszem első helyre, és az ő országát, és az ő igazságát, azt mondja az ige, hogy ráadásul, amiért aggodalmaskodik az ember, a ruházat, vagy az étel, vagy ilyesmi, megadja neki az Isten. És ezt meg lehet élni, és meg lehet tapasztalni. És én azt szoktam mondani, hogy a mostani helyzet, amiben mi vagyunk, egy nagy házban, egy 130 négyzetméteres, teljesen felújított ingatlanban lakunk, amiben nagyon sok testvéri segítség volt. Még Erdélyből is jöttek. Volt egy testvérem, aki jó barátom is, az Izsó Pista, itt Értarcsán. És többször szolgáltam feléjük, majd most is megyek március elején az ottani egy-két ilyen cigánygyülekezetbe szolgálni, és nagyon szép fürdőszobája van neki, ott Értarcsán, épít egy zuhanyzóval, és jönnek, amúgy könyves a szakmája. És mondtam neki, dicsérte a fürdőszobát, és egyszer, ha lesz házad, akkor majd csinálok neked egy ilyen fürdőszobát, egy ilyen zuhanyzót. És maga meg lett állat, akkor fölhívtam. Mondtam neki, figyelj, emlékszem, beszél? Persze, emlékszem. Azt nem mondta, hogy vettetek egy nagyobb, de vettünk. És eljött egy testvérrel, és hát azt nem tudták megcsinálni, mert akkor még nagyon kaotikus volt a fürdőszoba. Nagyon sokat segítettek, 3 napig itt voltak, úgyhogy ilyen körműves munkába. Szóval az Isten gondot visel, és néha úgy hallgatja meg az imádságot, és úgy visel gondot, ami egyszerűen elképesztő. Én azt szoktam mondani, hogy ha az én személyes életemben valaki nem látja Istennek a kezét és Istennek a munkáját, ennek egyetlen egy prózai oka van. Nem akarja bennemek látni. Valaki egyszer azt mondta, hogy nincs annál süketebb, mint aki nem akar hallani, és nincs annál vakabb, mint aki nem akar látni. Amikor ott vannak a tények előtte, és akkor valamit kitalál, hogy ez kikaparta a gesztenyét, ez pont jókor volt, jó helyen, stb. De nem. Mert van egy láthatatlan Isten, aki az ember életútjára gondot visel, ha én gondot viselek, az Isten útjára. Megvannak a feltételek, azt gondolom, és ezt nem úgy állítom, hogy én egy olyan stréber vagyok, hogy én mindig az Isten útját nézem. Amikor megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagyunk, talán a Béla kérdezte, azt nem tudom pontosan, azt szoktam mondani, hogy jobban, mint ahogy megérdemelnénk. És valóban így van, mert kegyelem az, amiben van az ember. Mert az Istennek van irgalma és van kegyelme. Hogyha már az ember az Istennél van. Hát ez elképesztő volt. A ház szét volt verve. Nem volt szétverve, amikor megvettük, szét lett verve, hogy felegyen nyitva. És én igazából az agyagozáshoz értek, valamennyire, mert hogy fazekas a szakmám, de hogy a háznak a dolgaihoz, ahhoz nem az ott van, az Isten sok mindent megtanított. Itt, ha sokunknak van saját háza, tudja az ember, hogy egyszer vagy azt mondja, hogy sosincs kész valóban. Most például a tetőt szigetelték valamit. Nem. A lényeg, mert lapos tetős. A lényeg az, hogy a fürdőszobban le volt verve a vakolat, nagy nehezen volt szerezve burkoló, aki megcsinálja úgy, hogy mi szerettük volna, de nem volt villany. Nem tudtuk, hol lesz, illetve meg volt az elképzelés. Hát hogy lesz ez bekötve? A régi vezeték, hogy lesz kicserélve? És akkor felhívtam két ismerősömet, aki villanyszerelő, hát mind a ketten lepatintottak, ilyen finoman mondva, hogy ez nem úgy, hogy telefonálok, hogy gyere már holnap után is csináld el a villany, mai világban, ez azért nem így működik. És így össze voltam törve. Pénteken jön a burkoló, nagy nehezen meg lehet szerezni, és nem tud burkolni, mert nincsenek benne a konnektorok, a vezeték, hát hogy csinálja meg, hogy hol lesz, vagy mi lesz. És akkor nagyon kétségbe voltam este, és imádkoztam Istenhez. Uram, látod ezt a helyzetet, hogy most hogy lesz is. Imádság után kb. 5 percet csörgött a telefon. Felvettem, áldás békesség, pap Tibor vagyok, Gyoma Endrődről, beszéljünk ma arról, hogy tudsz-e akkor hétfőn jönni. Már régebben lebeszélt szolgálat volt a Gyoma Endrődi református iskolában. Mondtam, persze, beszéljünk, mert nekem most úgyis mindegy. És akkor én hallotta a hangomon, hogy valami nincs rendben, és mondta, hogy mi a baj. És mondtam, Mezőtúra költöztünk egy házba, ami nagy felújítás előtt van, és eddig tudtam csak mondani. És közben vágott a pap Tibi, tudok valamibe segíteni neked? Vizes munka, kőműves munka, vagy villanyszerelés? Mondom, tudsz villanyszerelni? Azt mondja, tudok. Ő egy vegyészmérnök, akit felnőttként hívott el az Isten, elvégezte a teológiát, és most ott lelkészt. Mi annak az esély, hogy egy ilyen ember tudja villanyszerelni, de nem akárhogy. Ilyen frírelét rakott fel, meg a részvezetéket bekötötte meg az egészet meg. Ez volt mondjuk kedden, körülbelül 20 perc múlva ott volt, mert 15 kilométerre van tőlünk Gyoma Endrőn, megnézte a helyet, és rá két napra talán így csütörtökön átjött, másodmagában is mindent megcsináltak. És ha ez, ennek, hogy én nem is, nekem lövésem nem. Mi annak az esélye, hogy Magyarországon egy református lelkész, szek közül hány tud így mondjuk mindent szerelni, hogy bemer nyúlni a szekrénybe, kapcsolókat meg levenni, meg biztosítékokat, meg szóval, hogy Istennek vannak olyan megnyilvánulásai és dolgai egy embernek az életébe. Spurgeon mondta talán, hogy ezek a hitélmények, ezek olyanok, mint a kalácsba mazsola. Hogy nem az egész kalács mazsola, de hogy benne vannak az ember életébe. Amik így visszaemlékszik rá, azt mondja a 103. Zsoltár, hogy áldjad lelkem az Urat, és emlékezz meg az ő minden jótékeményéről. Hogy az ember visszagondol, és ez nem csak önmagam számára bátorító, hanem azok számára is, akik hallják. Mert a kijelentés, és én, mikor olvasok olyan könyvet, amiben ilyen vagy ennél sokkal nagyobb kaliberű, nagy hitélmények vannak leírva, persze ennél nagyobb hova kell. De hogy néha talán azt frusztrálja sok embert, hogy ennyi így voltam, vagy amikor megtértem Istenhez, természetesen nem voltak hitélményeim. Ha volt hitélményem, az, amikor találkoztam az Úr Jézussal. De mint fiatal keresztjén, hát úgy nem voltam tele hitélményekkel, és olvastam azokat a könyveket, amik teli voltak hitélményekkel, és akkor volt egy üresség, ha hát nekem még nincs ilyen. Ugye? Hát majd lesz. Ez az egyik. A másik meg, most az Úr engedés élünk, akkor most ebbe az évbe lesz 30 éve, hogy megismertem az Úr Jézust. És amik vannak nekem is hitélményeim, nyilván, amikor szabadultam, akkor a hitélményeimnek a 100% a börtönvilágához kötődött. Ezért aztán, ha valahova elmentem, és elkezdtem beszélni, akkor csak a börtönről tudtam beszélni, mert nekem ott volt ott éltem meg a hitéletemet, és ott kaptam hitélményeket, mert hogy az egy szürke világ, de Isten, mivel az Isten, ami belső világunknak az Istene, az embernek ott is tud megtapasztalásokat, és olyan fajta úgynevezett hitélményeket adni, amiről aztán lehet beszélni, vagy ami aztán bátoríthatja az embert. Úgyhogy mezőtúra mentünk le lakni, nagyon sok ingatlan megnéztünk, így országosan, igazából nem tudtuk, hogy hol a helyünk, és amikor ezt az ingatlant megvették, akkor hirtelen egy nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, mert augusztus 31-ével nekünk el kellett jönni abból a házból. És Isten még arra is gondot viselt, hogy nem egy olyan vevő jött, hogy azt mondta, hogy adjatok egy számos számot, menjünk a földhivatalhoz, és egy hét múlva ott van a pénz, és akkor miénk a ház. Hanem olyanok vették meg, akik adtak egy előleget, aztán utána mit tudom, volt nekik babaváró, azt adták, utána a bank adott nekik, nem tudom én, tehát ilyen három részletben volt ez is, és egész nyár így ráment, hogy addig még mi tudtunk keresgélni, és én már akkor egy éve mezőtúron dolgoztam, a Béteszen belül van munkám minden héten szerdán, most már talán 4 éve, Szolnok és mezőtúr van ebbe benne, hát pszichiátriai betegek, a hajléktalanok és inkább cigányság felé, de a, mondjuk Szolnok inkább hajléktalan, meg pszichiátria, a másik terület pedig inkább mezőtúr, és a Béteszen belül csinálok ilyen úgynevezett lelki gondozást, nagyon sok Bétesz intézmény van most már az országban, és jó esetben mindenhol van. Olyan is, mint hogy ilyen fregoli, hogy néha van csak bent, és van olyan is, aki nagyobb időt tölt be. Még azt lehet mondani, az attól függ, hogy mekkora az intézmény, mert mondjuk a Szolnoki intézmény az ország második legnagyobb intézete, közel 100 munkatárs van abban az intézetben. És akkor el lehet képzelni, mennyi ellátott házi gondozás, házi betege ellátás, akkor mit tudom, házi étkeztetés, nappali ellátás, szenvedélybetegek ellátás. És akkor ebben van egy ilyen magafajta ember, és aki azt a fajta területet, ami engem is érint, vagy ami nem érint, az ismer evangéliumi énekeket és evangéliumi történeteket viszek oda közéjük abban az időben, amikor ott vagyok. És nekem már mezőtúr, akkor egy éve már lejártam, és akkor volt egy ilyen látásom mezőtúrról, de ez nem volt pozitív, nem akartam mezőtúrra menni lakni. És nem akartunk olyan házat se venni, amit nagyon fel kell újítani. Ekkorát se akartunk venni, milyen nagy, hogy 130 négyzetmét, azért elég kifűteni. És amikor ebbe a házba bejöttünk, akkor szerkezetileg nagyon egybe volt, és én az erkélyre jöttem be, és vannak, akik ebben nem hisznek, én ebben is hiszek, én akkor kaptam egy látást egy másodperc töredékéig. Nem kaptam részleteket, azt láttam, hogy ez a ház kész van és szép. Egy villanásnyira. Ez nem volt egy magamba beszélés, vagy hogy most ez hogy lehet, hanem csak jöttem be az erkélyre, és bevillant egy ilyen kép. És akkor lementünk, akkor beszálltunk az autóba, akkor kérdezte a feleségem, hogy neked hogy tetszett, azt mondta, hogy a sok közül még talán ez a legvállalhatóbb, meg valami neki is tetszik, pedig mondom, hogy fel kell küldeni, és akkor mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy erre kaptam egy látást, hogy ez a ház szép, én azt láttam, hogy kész van és szép. És akkor azt mondta, hogy ha ezt valóban láttad, akkor erről nincs mit beszélni, akkor ezt meg kell venni. És akkor 21 egész valamennyi járulták, és 18-ét tudtuk megvenni, annyira tudtuk lealkudni. Úgyhogy jó érezzük ott magunkat, hála az Istennek. Azt nem tudom mondani, hogy a helyünket keressük, mert van Gyomeendrődön egy olyan plantálás, ami most ez gyülekezeti avatva talán baptistáknál tavasszal. Most volt 6 keresztelés tavaly nyár végén. Egy ilyen 30-valahány fős közösség. A Béteszen belül spontán alakult egy ilyen közösség. Félig ellátottak, félig munkatársak. félig a városból. Mezőtúron van evangélikus közösség és többnyire református közösség. Mi is igyekszünk úgy beilleszkedni, hogy a Bétesen belül szeretnénk, hogyha mi vonalunk is erősödne. De érdekes módon az Olga, és most ezt nem azért mondom, mert itt vagyok nyilvánvaló, hanem ez egy valóság. 2 hete pont az evangélikusoknál volt egy kis evangélium, nem tudom, van-e még evangélikus templom, egy kis evangélikus templom biztos, hogy van. És ott volt a feleségem, nem tudom, milyen apropó volt már egyszer, talán nem Isten tiszteleten, hanem valami másokból kifolyólag, és mondta, hogy neki ez nagyon tetszett. És akkor, mivel én sokat szolgálok, és én az Isten tiszteleteket illetően nem szenvedek hiányt, mert rendben van, hogy a legtöbb helyen szolgálni hívnak meg, de azért nagyon sokszor van az, hogy akár egy úrvacsorai közösségbe, akár maga az atmoszféra, ugye olyan légkörbe vagyok, ahol Isten gyermekei vannak, és ő neki ez nincs, és hiányzik neki. És mondta, hogy ő neki teljesen mindegy, hogy most milyen, hogy református, vagy evangélikus, vagy baptista, csak hogy legyen, hogy tudjak egy babamama körre járni, vagy tudjak egy ima körbe járni, hogy legyen egy kapcsolat. És akkor most nem egyszer, kétszer volt Isten tiszteleten, és volt egy ima órán, azt hiszem. Úgyhogy inkább ő keresi ezt a helyet, én azt mondtam neki, hogy nekem személy szerint teljesen mindegy, hogy hova megy, csak legyen valami, hová tud menni, mert segítség a gyerekekre nincsen, hanem mi vagyunk mi ketten, ugye olyan nagy ismeretségi kör nem alakult ki, az egyik szomszédunk egy nagy parkoló, tehát ott nincs semmi, és a másik oldal pedig egy nagyon kedves házaspár, akinek sajnos a férjét most temették el hétfőn. Tőlem 3 évvel volt idősebb, és egyik napra a másikra rosszul lett, bekerült a kórházba, és 2 hét alatt meghalt. És kint voltam a temetőbe, a temetésén, és amúgy ez hétfőn volt, és nagyon hideg volt hétfőn, szerintem országosan hideg volt, és ahogy ott álltam kint, és ment a búcsúztatás, úgy szétnéztem, és egy kicsit úgy megborzott az ember a hidegtől is, meg a sok sírkő, és olyan jó volt tudni azt így belülről, hogy én nem leszek itt. Nyilván a csontom ott lesz, de hogy én nem leszek itt. Amikor az embernek van egy ilyen, megint ez az ige, ami az előbb fel lett olvas, egy ilyen élő reménysége belülről, hogy nekem a helyem a mennyben van. Mert hogy az Isten azt készítette el. Elmondtam én a mennyei város, mikor itt voltam? Nem tudjátok? Nem.
Valahogy rémlik a mennyei város, de nem biztos, hogy valami mit mondtam.
Mert hogy az embernek van egy olyan reménysége, persze itt Pál evangélikus volt, ugye?
Igen.
Ugye, akkor elmondtam.
Igen, de mondd el. Jó.
És hogy az embernek van egy ilyen reménysége, és olyan jó, hogy néha a gyerekek öltenek ezzel testet, hogy ők mutatják meg, ők erősítik ezt. A fiam elég sok igét tanult régebben. Mostanában most ezt a verset, ezt a hosszú verset, ezt elmondom, megtanítottam vele. Hosszú időbe telt, meg a gyerek szívét hamar meg lehet nyerni, egy csokoládével ezzel-azzal, de van ígérve valami, akkor tanul. De hogy mindig, mikor vittem iskolába, most tanult egyébként teljesen, mert régebben is tanulta, de mindig beletört. Nagyon hosszú. És akkor most, amikor elkezdte a sulit tavaly, akkor mindig, mikor reggel vittem az autóba, este tanultunk egy részt belőle, na fiam, elmondjuk most még reggel, és akkor azt az egy verset még akkor elmondtuk, vagy az egy versnek a felét még elmondtuk, és akkor megtanulta. Úgyhogy ez a Pali bácsinak is a szívében nyilván, aki ismeri a verseit, vagy a személyesen megismerte, hogy volt egy élő reménysége neki, és nekünk is van egy élő reménységünk, hogy innét menni kell, de hogy hova. És hogy van egy dicsőséges láthatatlan város, amelynek az utcája nem poros és nem sáros. Ebben a városban soha nem lesz alkony, minden lakás csodás berendezett szenthon. Színarany utcái nincs zsiva és elárma. Házakból tisztán zeng Istenhez a hála. Nincs betegség, ezért abba kórház sincsen. Szenvedést okozó lázis ismeretlen. Nincs rabló, nincs börtön. Nincsenek fegyőrök, az utcasarkokon nem állnak rendőrök. Nincsenek katonák, puskák, fegyvergyárak, a Szentváros felett bombázók nem szállnak. Nincs abba gyáripar, füstös gyárkémények. Nincsenek koldusok, nincsenek szegények. Nincsenek bölcsödék, nincsenek óvodák, reggel iskolában nem indul kisdiák. A város betölti az öröm a béke, nem irigyli egymás város boldog népe. Város népe egy nagy hívő családból áll, ifjat és öreget nem rémiszt a halál. Mivel halál nincsen, nincsenek sírkertek. Örök élettel bír népe az Istennek. Még sokkal több szépet rejt ez a szent város, melynek szépségéről írt a Lápmok János. Ebbe a városba vár bennünket Isten, a testünket itt hagyva majd kilépünk innen. Fia vére árán üdvösséget nyerünk, így az örök város polgárai leszünk. Milyen szépen megfogalmazta a költő, hogy hova megyünk. Mert a Biblia is nagyon szépen megfogalmazza. Én a Bibliát úgy veszem, hogy a Biblia egy híradás. A Biblia nem célozza meg az érzelmeinket. Nem arra hat. Természetesen a jelenlévők közül nagyon sokan átéltük azt, hogy olvassuk a Bibliát, és kijön a könnyünk egy-egy résznél. Különösen, amikor megszólít bennünket az Isten. Megint, vagy éppen bátorít, vagy éppen a szeretetét fejezi ki. Van ilyen előfordul, ez is egy mazsolat, amikor az embert megszólítja a Szentíráson keresztül az Isten. De alapjában én úgy látom és úgy élem meg, a Szentírás olyan, mint a TV képernyőre kisugázoló híreket olvasó ember. Ott ül, és rezzenéstelen arccal elmondja azt, hogy lezuhant egy repülőgép, és meghalt 125 ember, a benzint holnap föl fogják emelni 3 forinttal, és utána elmondja azt, hogy a budapesti állatkertben megszületett a kétfejű medve, vagy nem tudom. De hogy ez rezzenéstelen arccal, igazából nem, egy híreket közöl valamit. És a Biblia is ilyen, egy híreket közöl, elmond. És mégis milyen döbbenetes, amikor ebbe a közlésbe Isten megeleveníti és erőt ad az ő beszédének. Olyan sokszor megéltem, úgy is megéltem én is, hogy eszembe juttatott igét. Azt mondja a Pál apostol, nem tudom, lehet a rómaiaknak, ebben nem vagyok pontosan biztos, de amit mond, azt megjegyeztem. Azt mondja, hogy testvéreim, eszetekbe juttatom az evangéliumot. Hát kell eszünkbe juttatni az evangéliumot? Azt mondja, hogy az ember, tudom én azt. Mégis azt mondja, eszetekbe juttatom. Hogy az ember az attól az üzenettől, ami az, ennek a világnak az örömüzenete, hogy tudjon megerősödni, megbátorodni. És ez, mert egy olyan világban élünk, én azt gondolom, hogy napról napra a hírek, vagy inkább jobb szó az, hogy az információ, ami eléri az ember, olyan nyomást gyakorol sokszor az én életemre is, pedig igyekszek azért nem sok időt tölteni ezekkel az információkkal, de akarva akaratlanul megkapja ezt az ember. Koronavírus, az infláció, a háború, a migráns probléma, meg én nem is tudom, hogy mi. És legyünk őszinték, azok a hírek, amik ebben a világban vannak, igazából vagy semmit mondó hírek, mint a kétfejű medve, vagy pedig olyan hír, ami az embert így lenyomja. Tehát nem egy bátorító, egy fölemelő üzenete van ennek a világnak. És jó, hogy Istennek viszont van egy felemelő üzenete. Az Isten üzenete még mindig az, hogy ez a világ nincs egyedül, hogy jelen való Istene van ennek a világnak, aki ma még adja a napfényt a jóra is, meg a rosszra is. De olyan jó, hogy ebbe a mai korba, 2024-ben élő ember számára is azt üzeni az Isten, hogy lehet vele olyan közösségbe, lehet vele olyan közösségbe kerülni, ami tulajdonképpen gyermeki rangra emeli fel az ember. Én úgy tisztelem Istent, mint atyámat. Ha valaki, amit most mondok, ha bántónak, és nem ez a szándék, én saját látásomat mondom erre. Nekem az túl sok, hogy apucikám meg ilyenek. Nekem ő az Isten. És az Úr Jézus Krisztus meg az én Uram. És ő azt jelenti ki a Szentírásba például, hogy azt mondja a Máriának, hogy menj el és mondd meg az én testvéreimnek, hogy felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Vagy a római levél 8. részében azzal megír, hogy ő az első szülött a sok testvér közül. De hogy nekem, ha Tamás azt mondta neki, hogy én Uram, én Istenem, akkor ki vagyok én, hogy ne emeljem arra a rangra, mert ez talán egy olyan fajta szabadosságot hoz utána az ember életébe, ami szintén Petnik Pali bácsinak van egy versében egy olyan rész, hogy sokan Habert látnak Isten szent fiában. Hogy természetesen szeret az Isten, és közelebb van hozzá, mint bárki ezen a földön, és többet tud nekem adni, mint bárki ezen a földön, de hogy ő az Isten. Én ugyanúgy vagyok vele, mint mondjuk azt mondja Jakab, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. De ő az Illés volt. Tehát ő neki volt egy olyan része, ami nekem nincsen. Nyilván neki meg nem volt az, ami nekem volt, 30 évet biztos nem ült, lehet, hogy volt ő is börtön, profétáknak nem jó dolga volt, mert speciál Illésre nem írja ezt a Biblia, legalábbis ha jól emlékszem, Jeremiás, én már egész más cipőbe járt szegényen, meg Pál apostol, mert ők ezeket a dolgokat megkóstolták, akkori nyomorúságának hírem, és az azért nem olyan volt, mint a mostani. Tehát, hogy ebben a mai világban, és ezt én is megélem a hétköznapokban, hogy Isten nem hagyja egyedül az embert, és olyan nagy reménysége van az én személyes életemnek is, hogy Isten nem nézi a múltunkat. Mert ha az Isten a múltunkat nézné, én ma nem lennék itt Bodrog keresztúron, és a testvérek közt nem beszélnék az Istenről. Hanem az Isten azt nézi, hogy hova megy az ember. Hogy az utam a mennyei páros felé halad, sokszor idézett számomra, vagy én tőlem sokszor idézett dicséret, ez a éneföldről, hol most lakom, egyszer dicső hazába utazom, az útra megvan a jegyem, Golgotán váltotta Jézus meg nekem. Hogy az út, amin haladok. Eljöttem ide, és a testvérek is eljöttek ide, és egy bizonyos utat megtettünk, de mindjárt van egy életútja, nekem 65 éve tart, van, aki idősebb, és régebb óta tapossa ezt az utat, van, aki sokkal fiatalabb, és még csak most kezdte el néhány éve ennek az útnak a járását. De egyet tudunk, ez a földi út egyszer véget ér. Amin járunk, egyszer véget ér. Isten viszont azt mondja, hogy az ember, amikor megtér Istenhez, akkor egy olyan útra teszi rá az ember a lábát, ami útnak soha nem lesz vége. Mert hogy ez az út a mennybe vezet, abba az örökké valóságba, ahol az ember azt a kapcsolatot, amit elkezdődött a földi világba, az örökké valóságon keresztül fogja Istennel megélni. És olyan jó, hogy ennek van kezdete, kinek hol. Nekem a Gácik egyházban volt ennek a kezdete, van akinek egy gyülekezetben volt ennek a kezdete, van akinek egy lelkészszobában volt ennek a kezdete, ezt mindenki tudja saját magáról, de hogy jó, hogyha van ennek egy kezdete, vagy pedig jó, hogyha van az a szakasz az életemben, amikor tudom azt, hogy mától úgy érzem, vagy ettől a ponttól kezdve úgy érzem, hogy másképp gondolkodok Istenről, önmagamról, világról, egyházról, mindazon, ami Istennel kapcsolatos, azért, mert a látásom megváltozott, azért, mert Isten belépett az életembe. Én mondjuk én drámaian éltem meg, nekem Pál apostol volt a megtérésem, egyik nap még nagyon lubickoltam abban, amiben voltam, abban a fertőbanyban voltam, és másnap, miután meg volt él a bűnvallásom, sok minden volt, amiben még úszkáltam, mert az Isten nem úgy van, hogy rögtön így, persze a lelkemet kivetted az a testi értelembe véve, még maradt azért 40-50 száz cigaretta néhány hónapig, meg még voltak dolgok, amit nem tetszettek az Istennek, de már én ezt tudtam. És már volt, mivel szemben harcolni. És van olyan, amikor ezzel vannak testvéreim, akik arról tesznek bizonyságot, hogy őszintén beszélgetünk, hogy ő neki van olyan harc, ami megy 30 éve. Van egy könyv, a Sükös Pálnak az élet a keskeny úton, az a címe, és van benne egy hívő mag. És van benne egy testvér, talán töröknek hívják, ezt most pontosan nem tudom, de azt hiszem, az nekem nem azt így beugrott, és nagyon erős dohányos volt. És tudta, hogy nem tetszik ez az Istennek, de nem bírt tőle szabadulni. És már megöregedett, és még mindig ment a füst. Margit egyszer azt mondta, hogy ha Isten azt akarta volna, hogy mi dohányozzunk, akkor úgy teremtett volna bennünket, hogy a fejünk tetején lett volna egy kémény. De hogy nincsen. Hát persze ez csak ilyen. És azt mondja, volt neki egy álma, és ez a halál előtt volt, hogy ment be a mennybe, és nem akart kinyűlni az ajtó, és így ilyen keresztpár volt berakva. Akárhogy rángatta, nem nyit ki. Ha hátrább lépett, akkor látja, hogy ez a pánt egy nagy cigaretta be volt rakva. És akkor volt neki szabadulása, meg tudott szabadulni, de már nem sokáig élvezte a nem dohányzom szakaszt, mert hogy meghalt nagyon hamar ezt követően. Én ennek ellenére, amikor ezt egyszer mondtam a börtönbe egy szolgálatom, akkor voltak olyan hangok, hogy a Lajos arról beszél, hogy aki dohányzik, nem mehet a mennybe. Ám én ezt egy szóval nem mondtam. Bibliában azért nincs erről beszélve, mert akkor még nem dohányoztak az emberek. De hogy azért nem megy az ember a mennybe, mert nem tér meg az Istenhez. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy a mennyország eljött ebbe a földi világba. Elközelített Istennek az országot. És ő azt prédikálta az embereknek, hogy az emberek térjenek meg, és higgyenek ő benne. Higgyenek az evangéliumban. De azt mondta, hogy a mennyország itt van. És a megtérés nélkül nem lehet a mennyországba menni. De aki megvan térve Istenhez, magyarul az élete az Istené, annak az embernek azt ígéri a Szentíráson keresztül az Isten, hogy az ő élete a mennybe van, nem lesz, hanem a mennybe van, ennek már megvan a kezdete, itt még megvan a sok harc, meg még van fogfájás, meg műték, meg majd lesz ebből a világból való kimenete, de hogy már a mennybe van, aki hisz ő benne, azt mondja, hallja az Isten beszédét és hisz abban, akit az Isten elküldött, annak örök élete van, nem fog kárhozatra menni, hanem átment a halálból az életbe. És áldott az Isten, hogy ennek van kezdete, és erről lehet bizonyságot tenni, erről lehet beszélni, lehet a másik emberrel megosztani. Nem tudhatjuk azt, hogy sokszor van az, hogy az egyik ember beszél a másik embernek Istenről, és elutasításba ütközik, és olyan is van, hogy már sokat beszélek Istenről valakinek, és folyamatos elutasításba ütközök, és aztán utána talán belefáradok. A koronavírus idején történt, hogy a hatlakásos társasháznak az első ingatlanját egy idős néni lakott, Enzsike néninek hívták, és megvolt, hogy mikor mennek a 60 év fölöttiek, mikor mennek a 60 év alattiak a boltba. És milyen régen voltak, milyen voltam 60 éves, talán 59. És a lényeg az egészre, hogy mivel Veresegyházon volt nagy bevásárlás, tehát volt Spár, meg Lidl, meg ilyenek, akkor felajánlottuk neki, hogy Erzsike bármikor, ha gondolja, akkor nagyon szívesen bevisszük vásárolni. És én próbáltam néha nyitogatni az ajtót, és beszélni a Istenről, de utasító volt. Meghallgatott, de láttam rajta azt a taszítottságot, hogy ő ezt nem akarja. Mindig Gandhiról beszélt még, szóval meg volt az ő látása. És hát úgy türelemmel voltam én is felé, és nyilván nem azért vittük be a boltba, a Lidlbe, hogy ha nem térnek, akkor nem fogjuk bevinni, hanem ezt szívből csináltuk. És hát így eltelt, vagy egy év, vagy még több is, hogy heti rendszerességgel be volt hozva. És egyszer beült az autóba, rám nézett, és egész más volt neki tekintete. És azt mondta nekem szeliden, így mondta, Lajos, beszél nekem a hitről. Amboldog voltam. És kb. 15 perc vereség az út, oda és vissza is, az Úr Jézusról beszéltem neki. A megtérés fontosságra, a bűnvallás fontosságáról, az életrendezésről, Isten előtt, a láthatatlan Isten előtt, hogy ennek mekkora jelentősége van az örök élet szempontjából, és az emberi jövőjének szempontjából. És rá körülbelül, hát egy még eltelt vagy egy fél év, és mindig hallgatta az Isten tiszteleteket, meg a bátorításokat, de nem akart eljönni alkalomra. Azt mondta, hogy erre még nincs kész. De hallgatta. Volt, mikor átszólt, hogy nincs neki jel, már hogy internetjel nem tudja fogni, felveszük-e, és majd átküldjük-e neki. És akkor, hát ez a beszélgetés követően egy jó fél év, vagy még több volt. Egy este, még a koronavírus volt, Messengeren pont egy ilyen beszélgetésben voltam, ilyen többen voltunk benne, és akkor nézem, csörög a telefon, 7 óra után volt már, látom, Erzsike néni ki van ír. És mondtam Olginak, hogy én most nem akarok kijönni ebből a beszélgetésből, nem akarom megszakítani, hív már fel, hogy mi van vele. Hát mesztelenül feküdt a földön, össze volt esve, még föl tudott hívni, a feleségem átment, és felváltva voltunk ott, vele bele takarva természetesen, és nagyon sokára, több mint egy órára jött ki a mentő, és annyira rákos volt belülről, hogy azért nem voltak fájdalmai, mert valami érzőközpontot is megtámadott a rák az agyába, és nem voltak fájdalmai neki, és átkerült a Vácon, nem tudom is a kórháznak a nevét, és annak idején a kórház lelkész, baptista testvér, Erdőkertesen lakott, itt van Jelben a neve, orvos neki a felesége, ő bejárt oda, és tehát szellemileg is az Erzsikének volt egy ilyen betegsége, a daganatból kifolyólag, és hogy nem nagyon tudta, hogy hol van, meg hogy mit beszél meg gyerek, és beszéltünk a lelkésszel, hogy be tudná hozzám menni, és bemen, és engem fölhívott az Erzsikének. És akkor megköszönte, de teljesen tiszta volt, megköszönte ezt az egészet, és rövid időre rá, ahogy bekerült szörve egy-két-három hétre rá, ő elment, és olyan érdekes, hogy ugye nem volt lelkész, avatott evangélistája vagyok az egyháznak, tehát a ceremoniális dolgokat, mit tudom én, megvannak, hogy mit teltek, meg mit nem teltek, nem tudom, mi van megszabva, meg mi nincs, de egy párszor már temettem. Általában hajléktalant, vagy volt börtönviselt embert, vagy a barátomnak az édesapját, hogy nem volt hívő az apja, nem akartak lelkészt hívni, Lajos, hogy eljönnie, énekelnie, egy-két énekelt, vagy most szólna egy-két bátorító mondatot, és hát a fia és hogy mondják a fia feleségét, sógornője, vagy nem tudom, a menye, nem voltak hívők. És akkor én csodálkoztam, hogy bejöttek hozzánk valamiért, talán, hogy a házba, hogy az edényeknek, hogyha valakinek kell, hogy odaadnánk dolgokat, hogy én járok el, és egy kvalitatív, nem kérte fizetni, csak hogy elvinnék onnél. És akkor közben beszélgettünk, és elmondtam ezt a történetet Erzsikével kapcsolatban. És mondta a menye, hogy hát csodálkozok, mert ezt az oldalát nem ismertem neki. És akkor vagy egy hétre rá, vagy két hétre rá, megkeresett a fiával, hogy eltemetném-e. Hát így meghökkentem, és mondtam neki, úgy kezdte, hogy szoktam eltemetni. Hát mondom, nem a profilom. Hát mondom, hogy nem ők lelkész, de mondom, persze megkérnek, meg ha nem ütközik ez jogi akadályokat, hogy ne, persze. És akkor, na lényeg az egészben az, hogy az egész rokonság, akik ott voltak, tehát nem voltak hívők. És a Völgyesi Pistával mentem, talán múltkor beszéltem, nem beszéltem, nem tudom, buszsofőr testvér, aki meg van kérve, és vittem egy gitárt. És hát ugye megvolt ez, hogy az élet útja neki, és egy éneket énekeltem az elején, a Füle Lajosnak a gurula a labda, hogy is van? Van három része, az egyik az, hogy fut az ember. Fut a gyermek a labda után, a második része fut az ember az élet után, a harmadik része meg fut az Isten az ember után. De nagyon szép. És én erre írtam egy ilyen ballada, nagyon egyszerű dallamot, és akkor mondja nekem az Isten, mert én nem látom, én nem figyeli akkor az ember. Ugye ott van a társaság, és leültem, és akkor voltak ezek a tekintetek, hogy mit akar az Isten, érdekelni akar. És akkor mondják, hogy mikor mondja az Isten, hogy én nézte az arcokat, amikor vége volt az éneknek, minden megváltozott az arcon. Ez az olyan sokat mondó, ugye? Fut az Isten az ember után, mert minden szán és lát, és mindent lát és szánja nagyon, hogy guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull belevére, ott fut az utcán, ott fut a térre, sok ezer év. Nagyon-nagyon szép vers, ez már az utolsó verszaka neki. És nagyon megrendítő volt ez, még számomra is nyilván. Úgyhogy, tehát az soha, nagyon dolgot kerekítettem ebből, tehát soha nem tudhatjuk, hogyha valakinek beszélünk Istenről, hogy mit tud abból majd egyszer kijönni. Mert én nekem a Biblia egyik legkedveltebb igéje, majd délután, hogyha lesz a bizonyságtétel, elmondom, hogy megjelent egy ember, akit az Isten küldött. Ő keresztelő Jánosról van, ez megírva János evangélium az első részében. Megjelent egy ember, akit az Isten küldött. És nagyon sokszor így van, megjelenik egy ember, akit az Isten küldött. És ebbe a sokfajta hamis, hazug és rémisztő hírekkel teli világba jön egy olyan hírnyel, ami nem szokványos. És jön egy olyan beszéd, de jó esetben, hogy ez az én megtapasztalásom, hogy én ezt átéltem. Ha nekem azt mondaná az egész világ, hogy Lajos, az is, aki nekem beszélt Istenről, figyelj, ez nem volt igaz, ez csak én úgy kitaláltam. És mindenki ezt mondaná. És hoznának bizonyítékokat, azt mondanám, hogy figyelj, ezt valószínűleg te nézted be nagyon, mert nekem működik. Az én életemben. Ha a gyermekeimre nézek, ha a feleségemre nézek, ha erre a percre nézek, hogy víz van előttem, és még jól is esik, a múltamra nézek, hogy miből vett ki az Isten, és hogy mit kaptam az Istentől. És természetesen, amit ebben a földi világban van, ez nekünk fontos, nekem is. A komfort, mibe ülök, mit eszek, mit nézek, mibe öltözködök, mert ilyenek vagyunk. De Isten azt mondja, nem ez a fontos, mert ez majd mindig marad. Hanem az a fontos, hogy ezután mi lesz. Amikor az embernek menni kell, ez a fontos, hogy ezután is. Ő a jó, hogy erre a Biblia, ha ez az egy igeves lett volna, amit itt az előbb elmondtam, hogy áldotta a mi Urunk Jézus Krisztus Istené és Atya, aki nagy irgalmából újjászült bennünket a Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadását, a élő reménység. Hogy ad egy ilyen élő reménységet az embernek az Isten. Hogy tudhatom, és honnan tudhatom. És van két dolog. Egyrészt kijelenti az írás. Másrészt ez az én lelkembe ad egy belső bizonyosságot, de ez nem lenne elég. Azt mondja a római levél Pál apostol, hogy az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt tesz arról bizonyosságot, hogy mi az övéi vagyunk. Hogy van az, édesanyámmal beszélgettem a múltkor, és édesanyám azt mondta nekem, amikor így az örök életről volt szó, hogy fiam, az elbizakodottság is bűn. Hát mondom, távol legyen tőlem, hogy erről bizakodva, erről az oldalról. Hanem elhiszem azt, amit a Bibliában az Isten van. Két különböző dolog. Elhiszem, hogy ő azt mondja, hogy ha én a bűneimet megvallom, akkor ő nekem ezt meg fogja bocsájtani. Független attól, hogy az milyen aljas, milyen ordinári, milyen sötét, és nem tudom, hogy fokozni, hogy milyen volt az a bűn. Hát ki lehetett, aki mellé volt szegezve a keresztre? Hát biztos nem egy, ki tudja, milyen jó ember lehetett. A Biblia legalábbis azt mondja, hogy vittek vele két gonosztevőt. Minden valószínűség szerint két gyilkos. A Barabás az biztos, hogy az volt. Mert azt mondja talán a Péter, hogy a gyilkost azt kiengedtétek, az igazat meg megfeszítettétek. És mit mond az Úr Jézus? Bejött a mennybe. Még ma velem leszel a paradicsomban. És ennek volt egy előzménye. Ez az ember ott a keresztpán rámerte bízni az életét Krisztusra. A világ számára ez bolondság. Akik ott voltak, a legtöbb biztos azt mondta, ó, szerencsétlen, agyára ment a fájdalom. A sok kínzás. A helyzet, hogy most megy ki ebből a világból. A megbolondult szegény. És így is van megírva. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Nekünk, akik üdvözlünk, Istennek az ereje. Isten ereje van, és a kereszte van. És valahol ezt felismerhette, és az, hogy a mi lelkünk, az Isten lelke tesz egy megfoghatatlan bizonyosságot, ezt nem tudjuk megmutatni. De benne is honnan alakulhatott ki? Ha hogy van az, hogy van egy ember, éli az életét, és mondjuk, ha vagyunk itt többen, akik a világból jöttünk. És éljük az életünket, és élünk egy életet, aminek van egy látása. A munkám felől, a szomszédom felől, a feleségem, a férjem felől, az egész életem felől, önmagam felől, és egyszer csak belép Isten az életembe, és ha őszintek, akkor jött egy változás az életembe, hogy másképp látom ezeket a dolgokat. Hát mi? Egyszer nekem azt mondta egy őr, Boros, ezt csak magát, beképzeli magának. Jó beképzeltem, elment a bíróságra bevallani ügyeket, kaptam még 12 évet, tehát nagyon erős képzelgés lehetett. És persze, mert az azt mondja, hogy bolond, hogy nem normális, ezt mondják. De hát ezzel nem kell meglepődni, Pál apostolnak annak idején ezekkel a szavakkal mondta, annak idején egy király, hogy bolond vagy te Pál, a sok tudomány az agyadra ment. Ugye? Azt mondta Pál, hogy nem vagyok én bolond, sőt, kívánom, hogy abban az állapotban legyen itt mindenki ebben a teremben, hogy én vagyok, ezek nélkül a bűncsek nélkül. És arról szól az Isten örömüzenete ebbe a világba, ezen a mai korban is, és ezen a mai délelőttön is, bátorításként, hogy az ember nincsen egyedül. Eljön a pont, amikor az ember mellett már hiába vannak, de még sincsenek. Mint amikor a feleségem szállt a mentőbe. Nem volt ott mentős, vagy orvos, vagy bárki. Ő nagyon magányos lett van Istennek. És eljön a pont, amikor az ember olyan útra megy, amikor az erőt egyedül csak Isten adhatja meg. Illésnek erőt felett való útja volt, amikor a halála szélére került, mert meg akart halni, És Isten adott neki egy bátorítást, és adott neki egy olyan kenyeret, amivel volt neki ereje 40 nap és 40 éjjel gyalogolni, és adott neki olyan italt, ami ellátta az ő testét, és az Új Szövetség azt mondja az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő az élet kenyere, aki benne hisz, az nem éhezik meg, és aki hozzá megy, az nem éhezik meg, és aki benne hisz, az nem szomjúzik meg soha. Tehát Isten kínálja ezt az ember lelkének, és akkor valaki mondja, hogy ki vagyok száradva, ki vagyok égve, az azért van, mert nincs ez a táplálék. És néha hívő emberként is megtapasztalhatja azt az ember, hogy el vagy csükkedve. Én nekem volt régebben egy olyan bátorításom, vagy egy ilyen rövid 5 percesem, akkor azt jelenti az Isten szívemre, hogy lehet-e depressziós a hívő ember? Ahogy ne? Hát a mi életünk is lehet lenyomva. De olyan jó, hogy ez ebből van kimenekülés, ebből van felemelkedés, ebből van Istennek olyan ereje, amivel ki tudja venni az ember, és néha a körülmények nem változnak, és az Isten viszont változtatja a körülményekbe élő embert. Én ugye, amikor megtértem, akkor hosszú éveken keresztül, konkrétan több mint 20 éven keresztül nekem nem változtak meg a körülményeim. Én viszont megváltoztam, és minden dicsőség az Istené, a körülöttem élő emberekbe is változást hozott az én megváltozott életem. Mert hatással vagyunk a világra. És akkor mondják, az egy fecske nem csillány arra, de a körülöttem élő. És azt mondja valaki, hogy megölt kérdés 40 éve, és nincsenek mégse hívők a környezetemben. Nem tudhatja az ember, viszont a Bibliáról ad bátorítást, hogy az értük elmondott imádság az nem hullik a porból. Tehát az én környezetem, ha más nem, minden ember, ennek a helynek is van egy légköre. Egy jó légköre. Mert hívő közösségek használják általában. Egy jó légköre van neki, és a személyes életeknek is van egy légköre. Egy kisugárzása. Minden embernek. És nekem sokszor följön ez az ige bennem, ma is följött egy beszélgetésbe. Ha elfogy a fa, kihaszik a tűz. És néha a hívő embernek sokszor ez a dolga. Elfogy a fa, és kihaszik a tűz. Van egy perpatva, és én nem rakok rá arra a tűzre. Lehet a másik azt veszi, hogy ő győzött, de kihaszik a tűz. Talán a Traus Liza mondta, nemrég hallgattam egy szolgálatot valakitől, neked legyen igazad, nekem meg békessége. Én járok jobban. Igen? Úgyhogy, hát hálás vagyok az Istennek azért, amiért az van, ami most van az életemben, amiért megőrzött ennyi éven keresztül, ez mind ajándék, ez mind a ráadás, és ha még ad az Isten, azért csak hálás lehetek neki, de legfőképp azért, hogy az a jövőkép van bennem is, ami jó esetben minden hívő embernek a szívébe benne van. Mert hogy nekünk még van jövőnk. Ennek a világnak elég borzalmas a jövője. A Biblia egy nagyon rossz jövőképet tár az emberiség elé. Semmi jót nem ígér az utolsó időkre a Szentírás. Egyetlen egy jó dolog van ígérve az utolsó időkre, egész világon fognak tudni az Úr Jézus Krisztusról. Ezt ígéri. Az a végnek a kifejlet, tehát az a végidőknek az egyik jele. És ebben most benne vagyunk. Ha máshol nem, akkor a világhálón keresztül tudhatjuk azt, hogy a műholdakon keresztül az egész világ be van sugározva az evangéliummal. Természetesen sok tisztátalan, erkölcstelen és sötét dolog, ami be van a világ sugározva, de be van sugározva az evangéliummal is. Nem lehet úgy görgetni egy Facebookon, vagy egy a TikTokon, vagy bárhogy ne botoljon bele folyamatosan az ember egy-egy rövid üzenetbe a sok semmire való, hiába való, időt rabló üzenetek közt, hogy ott van az életnek a beszéde. És hogy akinek kell, az el tudja venni. Amit nem énekeltünk el, annak van egy olyan része, hogy a lélek és a mennyasszony mondja ki, hallja az is mondja, hogy jöjj, és vegye az élet ízét innen. Tehát ma még az Isten kínálja ezt, és kínálja a hívő embereken keresztül. A hívő embereken keresztül. Végezetül annyit még, hogy az, hogy egyen-egyenként az Új Szövetséget szolgáljuk, akár imádsággal, akár bizonyságtétellel, akár valami cselekedettel, Azt mondja az a Bibliába a Pál apostol, hogy ez nem az embernek az építménye, hanem ez az Istennek a munkája. Az, hogy valaki az új szövetségnek a szolgálja tud lenni, az az Istennek a munka egy ember életében. Valaki egyszer azt mondta, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Hogy az Isten hívja az embert, és amikor ezt a hívást az ember megérzi, akkor az ember, akkor megtér az Istenhez, akkor egyszerűen elveszi azt a részt, ami az ő része. Azt a lencseföldet, ami neki kell megharcolni az Ószövetségből egy ilyen részt, hogy neki kell megvédeni, megharcolni. És én is ezt tartom, és azt gondolom, ez egy jó látás, hogy elsősorban az Istent szeretem, és az Isten van a főhelyen. De azt is tudom, hogy sokan azt mondják, miért nem a gyerek, miért nem a család. Mert a családnak, meg a gyermeknek az a legjobb, ha az én életemben Isten van az első helyen. Mondják, hogy miért nem a gyerek van, miért nem a feleség van az első, miért nem a munkám van az, miért nem Isten. Azért, mert hogyha Isten van az első, nekik ez a legjobb. Mert akkor én a legjobbat tudom nekik adni. Minden tekintetben. És ebbe lehet megfáradni, a Biblia senkinek nem fog az ölébe ugrani reggelente, senki helyett nem megy el, senki a gyülekezetbe. Mész a gyülekezetbe, majd imádkozzál már helyettem, hát az lehetetlen, érted, tudok helyetted, nem tudok imádkozni. Ezt az hívő embernek kell megtenni, ez a cselekedeteket a hívő embernek kell megtenni. És még talán annyit, hogy én amit látok a legutolsó időben, a legnagyobb nehézsége, és az én személyes életemben is erre nézve vannak támadások, hogy az imádságot támadja a legjobban ennek a világnak a szellemisége, hogy az embernek az ideje meg legyen lopva, és ne imádkozzon annyit, amennyit kell imádkozni, hanem csak úgy le legyen varva, csak egy kis rövid imádság, úgy ne legyen az, hogy most én egy fél órát ők a térdenem, vagy ülök az asztalnál meghajtott fejjel, és teszem elé az Isten elé azokat az imádságokat, amik mondjuk nevek föl vannak írva egy listára, vagy hogyha csak ami a szívemből jön, és mondjam neki. Van egy példázat a Bibliában, egy bíróról, aki az Isten nem féli, az embert nem tiszteli, vagy pont fordítva, nem tudom, és hogy van egy özvegyasszony, aki állandóan megy, és állandóan zörgeti rá az ajtót, hogy adjon neki igazat, és azt mondja, ha nem tenné meg azért, mert hogy a szívből nem tenné meg, megteszi azért, mert zörget, állandóan piszkálja. És hogyha ez megteszi, akkor nem jobban megteszi el, hogy mennyi atyátok a kértek tőle, ha éjjel-nappal hozzámentek és zörgettek éjjel-nappal. És az végére oda teszi, hogy de vajon talál-e hitet az emberfia a földön, amikor elfogja, és ennek a szakasznak talán az a címe, hogy mindenkor imádkozni kell. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy támadás, én azt gondolom, hogy nekünk hívő embereknek a Biblia, az imádság és a közösség ápolás, az a három a legfontosabb, és nyilván a bizonyságtétel, a hit nekünk adott mértéke szerint, van akinek ez nagyon kevés, van akinek több van ebből, de hogy ennek az, ami nagyon nagy támadásban van, ez a, amikor hogy az ember kevesebbet imádkozzon. Hogy maradjon ki az, hogy a nap 24 órája az egyformán van mindenkinek, de hogy azt a fél órát, egy órát, vagy még több időt Isten jelenlétében így eltörteni, hogy én megszólítom Isten, és megkezdődik egy csatorna köztem és közte, és ad kijelentést az Isten. Van már, amikor imádságban, de van, amikor egyszer az embernek a belső világa van. Amikor nekem jó az Istennel való közösségem, akkor úgy jó érzem, minek akkor egy ilyen pipa van, hogy ez az a nap most úgy jó volt. Mert így lett befejezve, és így lett levarva ez a nap, és adja az Isten ezt így mindjárt számára, hogy ez így legyen. Nem tudom, sokat beszéltem, vagy keveset, egy óra hosszára beszélek, úgyhogy majd még fogok beszélni. A múltkor beteg voltam, és nagyon köhögtem. És mentem a kecskeméti börtönbe. 5 fok volt a református templomban. 5. Szerintem kint melegebb volt. Persze nem, de hogy borzalmas a hideg volt. És mikor elindultam, mentem 2 börtönbe. A belvárosi kecskeméti börtönbe, meg ebbe az úgynevezett parkettás börtönbe, este meg a templomba szolgálni. És reggel, amikor mentem, felhívtam egy barátomat telefonon. És így beszéltem.
Szervasz, megyek a dolgozókán.
Mi van veled? Ha hova mi a és mondtam, hogy az Úr megadja. És megadta. Ilyen károgó hangon, de végig tudtam beszélni az időt, és és erre mondom, hogy az ember sokat beszél, de hál' Istennek az Isten. Egyébként nem örgő beszéljük. Ilyenkor igen, de egyébként nem. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek, hogy az András és Andráson keresztül a gyülekezet meghívott ide erre a mai napra. Délután, ha vége van a szolgálatomnak, el szeretnék majd menni, nem maradok vacsorára, mert hogy édesanyám éppen szeretnék vacsorázni. Úgyhogy még Egerbe bemegyek, aztán még utána nekem mezőtúr. Úgyhogy az Isten áldja meg a közösséget, adja rá áldást még a hátralévő időre, és mára is, holnapra is, és akkor délután majd folytatjuk. Ha valakinek van kérése, vagy kérdése a személyemmel, vagy bármilyen kapcsolatban, és a tók válaszol, szívesen válaszolok, és hoztam könyvet. Hogyha esetleg valakinek kell könyv, bár tudom, hogy a közösségben többeknek van, de akkor majd a két szolgálat közben ebéd után írok meg néhányat, és akinek kell, nagyon szívesen tudok neki adni. A prózai része és a rosszadik része az, hogy Bolti János, de hogy tudok adni. Ja.
Köszönjük szépen. Én azt javaslom, akár meg is tanulhatnánk azt az éneket, amit választottál.
Jó, megnézem, hogy ezt,
ennek a szövege is benne volt. És akkor lenne egy 10 perc szünet, és akkor 10 perc szünet után visszajönjük, és akkor lehetne kérdezni.
Jó.
Legyen picit fel lehessen állni, megmozgatni, mellékhelyiségre lehet menni, kávét lehet inni, stb. És akkor utána lehet kérdezni. Annyis az az ének?
De délután tanuljuk már meg, és délután fölözöm az én hangszeremet, jó?
Jó.
De nekem át van rakva az émolba, és az, mert ez, hát nem üveghangos ez se, de azért elég magas. Ez a 173-as. És délután majd akkor behozom az nekem, jó?
Akkor egy másikat válasszunk. Jó, hát egy másik éneket, vagy Lajos válasz egy másik éneket.
Tényegyé úrunk.
Talán ezt ismerjük.
Tényegyé úr?
Tényegyé úr. Igen,
itt van. Igen. 424.
Négy, kettő, négy.